takže komunikáci dáte se tady dělou, kdy přijde financový fajzer, kdy jim to odtud. Ide negyedik és következő verseket olvasunk. Amikor ezeket hallották, Jézus még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szól tehát. Egy nemes ember elutazott egy távoli országba, hogy királyságot szerezzen magának, és majd azután visszatérjen. Hivatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minnát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, azért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, uram, minnád 10 minnát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevesen, legyen hatalma 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, uram, minnád 5 minnát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszél. Uram, itt a minnát, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és leállatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá. A magad mondása alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát be a pénzemet a bankba, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjad meg? Az ott állóknak pedig így szólt, vegyétek el tőle a minnát, és adjátok annak, akinek 10 minnája van. Mire ezt mondták neki, uram, annak már 10 minnája van, de ő így válaszolt. Mondom néktek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, akkor még az is elvétetik, amilyen van. Az ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és várjátok le itt előttem. Testvéreim, be kell jelentenem, hogy nem erről fogok most magyarázatot mondani, bár ez is rendkívül érdekes, gazdag történet, de ez a csütörtök esti együttlét olyan kiszélesített családi együttlét, ilyenkor szabad nekem is egy kicsit engedni a liturgiának, vagy a kötelező gyakorlatoknak a szokásából és szabad testvéri közelségben, közösségben lenni veletek. Tegnap este tartottam egy előadást, és még mindig bennem van annak a gondolata, amely előadást egyébként majd, hogy nem ugyanúgy a hónap elején tartottam a bibliaiskolán, de olyan érdekesen tapasztalom, hogy élnek bennem a gondolatok, terebélyesednek, színesednek, gazdagodnak. Hát ezzel is úgy vagyok, hogy a hónap elején beszéltem már a kánonról röviden szólva, hogyan is keletkezett a bibliai kánon, ez a gyűjtemény, 39 könyv az Ószövetségben, 27 az Újszövetségben, hogyan állt össze ez a könyv, erről a kánon problémáról beszéltem, és akkor mondtam, hogy a fasorban előadást kell majd tartanom erről, és ez tegnap volt, meg is tartottam. A hónap eleje óta is színesedett, terebélyesedett, aztán még tegnap óta még külön mai napig is tovább élt bennem, él ez a téma, és arra gondoltam, hogy szabad ilyen szabadságban lenni a testvérnek, ami éppen erősen foglalkozott, adkozom ide. Úgyhogy egy kicsit megrövidül most ez a történet, és arról szólok a testvéreimnek, amiről tegnap este is szóltam meg, ami még mondom azóta is, tegnap este óta is tovább gazdagodott bennem. Nagyon izgalmas kérdés ez az egyszerűnek tűnő kérdés, hogy miért éppen ez a 66 irat új szövetségben, miért éppen ez a 27 irat. Aki a korabeli irodalmat ismeri, az tudja, hogy súlya van ennek a kérdésnek, mert nagy volt a választék tulajdonképpen. Lehetett volna még új, meg új könyveket, más és más könyveket beletenni, mert gazdag volt a választék. Vagy ha szigorúbb mértékkel mértek volna, ki lehetett volna hagyni. Belekerültek olyan iratok is, amik bizony enyhén szólva méltatlanok arra, hogy Biblia legyen belőlük. Hát hogy így állt össze ez a kánon, és mi a elkötelezés ennek a kánonnak? Azért, mert ebben a szép kötésben két fekete kemény lap között van, azért ennek külön súlya, isteni minősége van. Ha ugyanaz a mondat másuk lenne, akkor éppen csak irodalom lenne, így pedig Biblia. Szóval ezek nagyon súlyos kérdések, bár nem szoktunk velük foglalkozni, tehát engem rákényszerítettek, hogy foglalkozzam, és nagy gyönyörűségem telt és telik folyamatosan benne, hogy foglalkozzam vele. Elmondottam tegnap is az egyik teológus tudósnak azt a megállapítását, hogy szinte a kezdettől fogva a mai napig egy csöndesen kújtorgó, parázsló probléma ez a kereszténység életében, ez a kánon, hogy miért pontosan ez, és mekkora súlya van, és legyen. Az első időktől kezdve egészen napjainkig időnként elcsöndesedik, aztán újra föllángol, vagy tovább kújtorog, tovább parázik ez a probléma. Elintézetlen kérdés a kereszténység körében ez a Biblia ügy, ez a kánon ügy. Tegnap említettem Luther Mártonnak a példáját, esetét. Tudnék, ő is az volt például, aki 16. században megkérdőjelezte, hogy jó ez a kánon. 16. században újra kérdésessé tette, hogy jó ez a gyűjtemény. Egy nagyon fontos dolgot mondtam tegnap, ezt most is szeretném hangsúlyosan ismételni. Van nekünk egy romantikus elképzelésünk, hogy Luther hogyan indította el a reformációt, hogyan kezdődött a reformáció. Egy ilyen kép van bennünk, hogy középkor, sötét középkor, Luther Márton a szerzetes föl alá járt könyvtár, leláncolt Biblia, láncra vett Biblia, és aztán Luther egyszer csak oda meg kinyitja, és elámul, és a Bibliának a világosságából reformáció lesz. Hiszen elég sokan vannak, akik gyerekkorban így tanulták a reformációt, hogy Luther fölfedezte a Bibliát, és ebből reformáció lett. Hát ez nem igaz, testvérek. Nem így volt. Ezt egy kicsit bonyolultabban, pontosabban kellene tudni. És tegnap este mondottam ezt, és most megismétlem, mert nagy igazságot látok ebben. Luther nem a Bibliát fedezte föl, hanem kulcsot talált a Bibliához. Ez egy óriási különbség. A Biblia volt, előtte is volt, mások is olvasták, előtte is lefordították már mindenféle nyelvre. A Biblia forgalomban volt. A Lutherben a szenzáció nem az volt, hogy a Bibliát fedezte föl, hanem egy csodálatos kulcsot talált a Biblia titkainak a fölnyitásához. És ez a kulcs a római levél első részének a 17. verse volt, aminek a lényeg az, hogy az igaz ember hitből él. Itt a vita azon folyt a katolikusokkal, hogy ő szerintük, pláne akkor egy kicsit leegyszerűsítve, azóta persze színeződött, tisztázódott minden irányban dolgok, de akkor elég mereven a katolikus álláspont az volt, hogy jót kell cselekedni, gyűjteni a jó cselekedeteket, és ha elég sok jó cselekedetet gyűjt az ember, akkor azért üdvösséget kap. Luther ezzel szemben boldogan eszmélte, hogy dehogyis nem így van, kegyelemből
hitáltal Isten megigazít minket, jó lehet, bűnösök vagyunk, kárhozatra méltóak vagyunk, Isten nem tulajdonítja nekünk azt, ami pedig a mi vaskos valóságunk, bűnünk, hanem át tulajdonítja nekünk a Krisztus áldozatát, mintha mi tettük volna azt, és mintha Krisztus tette volna mi bűnünket, meghalt értünk, és nekünk tulajdonítja Isten a Krisztus jó téteményét. Ez volt a szenzáció, ez volt a kulcs Luther számára. Tehát ő azt mondotta, hogy a Bibliának a nyitja, a római levél első részének 17. verse, aztán később a Galata levél, tehát az, hogy hitáltal és az igaz ember hitből él. Na most, tehát ezt próbáljuk magunkba befogadni, ezt a gondolatot, hogy Luther nem a Bibliát fedezte fel, hanem kulcsot talált a Bibliához. Tudjuk, ez azért fontos tisztázni, mert a továbbiakban Luther rájött arra, hogy ez a kulcs nem nyitja az egész Bibliát. Nem úgy van, hogy kulcsot talált az egész Bibliához, hanem kulcsot talált a Bibliának egyik legfontosabb igazságához. De ahogy menet közben olvasta meg, fordította a Bibliát, rájött arra, hogy ez a kulcs nem nyit minden könyvet, vagyis az, amit ez a kulcs nyit, az az igazság, az nem az egész Bibliának a tartalma. Például ezt közismert, hogy megakadt Luther a Jakab levelénél. Jakab levele semmit nem mond arról, hogy hitáltal, sőt, szinte az ellenkezőt mondja, hogy igenis cselekedetek által van az üdvösség. Úgyhogy ez a kulcs nem nyitotta a Jakab levelét. És a továbbiakban Luthernek magának komoly problémája volt a kánonnal. Hát akkor mi az, hogy kánon? Vannak benne olyan levelek, könyvek, gondolatok, amik nem nyílnak erre a kulcsra, amit ő nagy gyönyörűséggel, mint a központi, a legfontosabb bibliai igazságot fedezett fel. Négy levéllel volt neki különösen baja. A zsidókhoz írt levéllel, Jakab levelével, Judás levelével és a jelenések könyvével. Ez nekem is új volt, ezt most tanultam meg, hogy lefolytott az egész Bibliát, de tulajdonképpen 23 könyvet sorrendbe rakott, és utána ezt a négyet is, zsidó, Jakab, Júdás jelenések is, de csak úgy, hogy a végére oda tette ezt is, mint amivel nem sokat tudott kezdeni. Tehát a kánon probléma Luther számára is probléma volt. Na itt mondottam tehát ezt a szót, hogy kulcs. Luther reformációja abból indult el, hogy kulcsot talált a Bibliához, és valóban ez a kulcs a Bibliának a középponti nagyon fontos igazságát föltárta, de nem az egész Bibliát. Úgyhogy aztán most már itt folytatom, amit tegnap nem is mondottam el a fasorba. Igazából szükségünk van egy jobb kulcsra, mint amit Luther talált. Egy jobb kulcsra, tehát az, hogy hitáltal üdvözülünk, ez nem a teljes Bibliának a nyitja, hanem a nagyszerű kulcs, ami számunkra az egész Bibliát megnyitja, az nem egy ilyen absztrakt gondolat, teológiai gondolat, hanem egy élő személy, Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus a Bibliának az igazi nyitja. Jézus Krisztus az, akiben megvilágosodik az egész Biblia, az Ószövetség is, Jakab levele is, és minden a helyére kerül, ha Jézus Krisztus tekintjük annak a kulcsnak, aki föltárja előttünk, megnyitja előttünk a Biblia egész gazdagságát. Ez tehát az a probléma, amivel a kánon ügyét meg lehet oldani, mert valóban sok probléma van a bibliai kánonnal, most nem akarok további részletekbe menni, de ezt az átfogó látást ismétlem még egyszer a testvéreimnek, hogy a Biblia egészéhez a kulcs Jézus Krisztus. Akár beszél róla a Biblia, Ószövetség, Újszövetség része, akkor azért, ha pedig nem beszél Krisztus, vagy ellene beszél, másfélét mond, mint Krisztus, akkor úgy kulcs Jézus Krisztus, hogy nem Biblia, nem érvényes. Tehát ha szabad így mondani, a kánonon belül van egy belső kánon. A kánon külsőképpen ez a két vastag, kemény, fekete lap, ezen belül van a Biblia. Na de most ezen belül is van egy kánon, amelyik ezt az egészet minősíti, ez pedig Jézus Krisztus. Na akkor azt mondhatja valaki, de hát akkor Luther tévedett, hogy van ez? Az ő kulcsára van, mi csináljunk akkor? És itt jött megint egy merész képem, egy hasonlatom. A teológusok ezt fogják méltányolni, remélem a testvéreim is elgondolkoznak rajta. Egy kép jutott eszembe. Vannak olyan hatalmas nagy vas szekrények, ilyen Wertheim szekrények. Láttam ott, amelyiknek két zára van. Fönt van egy, és lent van egy másik. Ezt sokszor úgy szokták, hogy az egyik bizalmi embernél van az egyik kulcs, másik bizalmi nála a másik kulcs, és csak együttesen tudják kinyitni. Lehet, hogy csak találgatok, de azt hiszem van ilyen. Van ilyen Wertheim szekrény, amit csak együttesen lehet kinyitni, mert két kulcsra jár, az egyik kulcs egyik, másik kulcs másiknál van. Na hát a Luther gondolathoz ez a kép kívánkozik, hogy tudnék, Luther megkapta az egyik kulcsot, ami a Wertheim szekrény nyitja, de azért ő nem tudta egészen kinyitni a Bibliát. Egy másik kulcs kell, és igenis, ezt ma már el kell fogadni, a másik kulcs a katolikusok kezébe van. És a Luther kulcsa meg a katolikusok kulcsa együtt nyitja ki a teljes gazdagságát a Bibliának. Ez egy nagyon érdekes gondolat, nem akarok hangoztatni a jelentőséget, de nagyon fontos gondolat, merem szerintelenül mondani. Ezt meg kellene érteni, hogy általában egészében Jézus Krisztus a kulcs, ez nem vitás. De ha már azon belül keressük, hogy hát hol van a jelentősége protestánsoknak, katolikusoknak, akkor eljutunk oda, amit itt már sokszor mondottam, hogy az igazság, amióta a fizikusok föltalálták az atomot, meg az atom, a szubatomáris világot, a legmodernebb atomfizikát kitalálták, azóta két vonalúan kell az igazságról beszélni, nem csak egy vonalon. Tehát amikor a 16. században a reformátorok kimondták azt, hogy sola scriptura, akkor tipikusan Arisztoteles vonalán gondolkoztak egy vonalú. Vagy igen, vagy nem. És a 20. században eljutottunk oda, hogy igen és nem olykor együtt érvényes. Az anyag egyrészt részecske, másrészt rezgés. Na tehát ezt egyébként a Bibliára így alkalmazom, hogy a Biblia egyrészt betű, anyag, másrészt rezgés, Szentlélek. Ahogy az anyagnak ez a kettőssége van, úgy a Bibliának is megvan ez a kettőssége, hogy a betű és a Szentléleknek az együttese. De most a katolikus és a protestánsok közötti különbséget is ebben a kettősségben szemlélem, és én legalábbis magam nagyon örülök ennek a fölismerésnek, hogy a 16. században ilyen tragikusan egymásnak feszültek, mintha az egyik igaz lenne, a másik meg nem. Eltelt azóta, hogy 400 esztendő, és rájöttünk, hogy mind a kettő igaz. Vagyis igaz az, hogy hitáltal van az üdvösség Isten kegyelméből, ez a protestáns igazság, és fölismertük időközben, hogy és cselekedetek által, amikre a hit ereje segít minket. Luther követői odáig mentek, ezek ilyen balgatag teológusok voltak, ilyenek mindig vannak, a mai napig is vannak, odáig mentek, hogy a jó cselekedetek egyenesen veszélyeztetik az üdvösséget. Annyira beleélték magukat a lutheri gondolatba, hogy kegyelem, csak a kegyelem. Ha te jó cselekszel, az veszélyes dolog, mert akkor belopózkodik már az önhítség, belopózkodik a dicsekedés, belopózkodik az én ereje. Tehát jó cselekedet, nem csak a kegyelem. De ez balgatagság, mert egy igazságot túlfeszítettek. azóta eljutottunk oda, hogy az igazság két vonalú. Tehát teljesen igaza van Luthernek abban, hogy kegyelemből, hitáltal, az Isten szeretete üdvözít minket, hitáltal ragadjuk meg az Isten szeretetét, de itt nem lehet pontot tenni a dolg végére. Isten szeretete megragad, hitáltal felelünk, és aztán megmozdul kezünk, lábunk, és cselekszünk. És a Jakab levele pontosan ezt mondja, és ez az, amit Luther nem értett meg, ami a visszaélés a kegyelemmel, hogy hát nekem hitem van, akkor én most már biztosan üdvözlök. Azt mondja Jakab, jó, jó, de mutasd föl a cselekedeteket. A te hited mire hatalmazott föl? Mi új van az életedben azóta, amióta hitre jutottál? Hát értjük, a Wertheim szekrénynek tehát két kulcsa van, és most a 20. században éppen az ökumenikus gondolkodásnak a tágasságában elérkeztünk oda, én legalábbis, és sokan, nem csak én persze, nagyon sokan elérkeztek oda, hogy együtt igaz, kegyelemből, hitáltal, az Isten oldala felől, és aztán a következményében az emberi felelet nem csak a hitben történik, hanem a cselekedetekben is. Na ez tehát a kánon problémához ennyit, hogy amióta mondom így a modern fizikusok megtanultottak minket teljesebb érvényességgel gondolkozni, a Bibliára is ilyen gondolkodással hajolhatunk Biblia fölé, és így gondolkozhatunk a Bibliáról is, hogy tehát az egy igazi kulcs igazából Jézus Krisztus, őről a tanúskodnak a szentiratok, amennyiben nem, annyiban nem Biblia. Egyébként idéztem tegnap, hogy egy Luthernek fantasztikusan vakmerő gondolatai voltak. Ő azt mondotta, hogy az a Biblia, ami így mondotta ő a régi németséggel, Christum Treibet, ami Krisztust prédikálja, hozza, mozgatja, hirdeti, annyiba Biblia, Biblia, mennyire Christum Treibet. Most azt mondotta, hogy van egy ilyen vakmerő mondata, hogy még hogyha Szent Péter, még hogyha Szent Pál csinálna olyat, mondana olyat, ami nem Christum Treibet, ami nem Krisztus hirdeti, akkor nem Biblia. Még ha Szent Péter vagy Szent Pál mondaná is. Viszont, mondja Luther tovább, ha akár Iskáriótes Júdás, akár Kajafás, akár Poncius Pilátus Krisztus dicsőíti, az Biblia. Érzik el, testvérek, hogy milyen vakmerő gondolat. Tehát nem az a lényeg, hogy Péter, ha Péter mondja, akkor biztosan így van, ha Júdás, akkor biztosan nem így van. Nem, azt mondja, Christum Treibet. Amennyiben a Biblia Krisztus dicsőíti, annyi van Biblia. Aki nem, az nem Biblia. Ezt már másikat is már többször idézte, hogy a Biblia Luther szerint olyan, mint a betlehemi jászolbölcső, azt mondja, abban a jászolbölcsőben volt Jézus és volt szalma. A Biblia ilyen, hogy van benne Krisztus és van benne szalma. Szerint, tehát a Jakab levele a szalma például. Hát Luther így nézte a Bibliát. Tehát én igazából irigylem, de nem irigylem, mert kaptam én is azt a lelket, amit Luther kapott, irigylem azt a bátorságot, ahogy ő azt mondja, igen, ez a Biblia, ez tanúskodik nekem Krisztusról, de én Krisztusért hiszek a Bibliában, nem a Bibliáért hiszek Krisztusban. Vagyis én nekem személyes átélésem van Jézus Krisztusról, köszönöm a Biblia betűit, amelyek elvezettek Jézushoz, de igazából Szentlélek által én Krisztusba beoltattam, és bele kereszteltettem, baptizátusszum, meg vagyok keresztelve, bele vagy keresztelve a Krisztusban, és most már innen tudom nézni a Bibliát szabadságban. Na testvérek, ennyit erről, és most már csak egy gondolatot erről a mínákról szóló példázatról. Kicsit szeretném szemléltetni azt, hogy mi az, hogy Krisztus. Mert ez, hogy az élő Krisztus, ez azt jelenti, hogy él bennem a Krisztus, és én élek a Krisztusban. A Krisztus szellemének a szabadságában tudakozom az írásokat. Most itt van előttünk egy különös példázat, aminek van egy testvér példázata, mindjárt rá ismertek, biztosan a testvérek, amíg olvastam, a talentumok példázata. Érdekes, itt is először beszélünk 10 emberről, aztán egyszer csak 3-ról beszél. Második, harmadik, első, másik, harmadik, a másik 7-ről nem beszél. Mint ahogy a talentumok is igazából 3 szolgáról beszél. Na most csak egy kicsi részletet akarok kiemelni az összehasonlításból. Sok mindenben hasonlít, aztán nem hasonlít egymáshoz. Van egy pont, ahol nagyon nem hasonlít egymáshoz a két példázat. Egyébként nem tudom megállni, nem mondja el azt, hogy valószínűleg, így mondják a biblia tudósok, történt valami ténylegesen a zsidó életben, és azt mondja is, hogy na látjátok, ez is az Isten országát példázza. Tudnék, azt mondja, hogy elment, hogy királyságot vegye magának. Ez valamelyik Heródes fi, Heródes utód volt, aki elment a római császárhoz, és lefizette, lepénzelte, hogy adja meg neki a főhatóságot a zsidó állam fölött. Ilyesmi történt. Tehát ez a történelmi keret, és ezt használ föl Jézus arra, hogy hát, és mielőtt elment volna, a szolgáknak kiadta a pénzt. De az egy dolog, amit szeretném, ha összehasonlítanánk, a talentumok példázatánál az a szerencsétlen szolga, aki ugyancsak panaszt emelt a gazdája ellen, hogy te könyörtelen, vagy szívtelen, vagy követelsz, ott is aratszal nem vetettél. Annak mi a sorsa, és itt a hasonlóan haszontalan szolgának mi a sorsa? Nagyon érdekes, el kell gondolkozni. A Máté változatban azt olvassuk, hogy vedd el, adod annak, akinek 5 talentuma van, és őt pedig vessétek a külső sötétségre, a sírás és fogcsikorgatás. Tehát a szolgának a sorsa nem csak az, hogy elveszik tőle a talentumot, hanem kivetik, vagyis kárhozat a képet, ha mondjuk, aki nem forgatja jól az Istentől kapott talentumát, az nem csak, hogy elveszíti, hanem örök kárhozat, legalábbis kárhozat, külső sötétség, fogcsikorgatás, szenvedés. Ez a Lukács változat pedig azt mondja, hogy ez a haszontalan szolga, ezt megdorgázol, hogy hát nem így kellett volna csinálni, de érdekes módon elveszik tőle, és marad szolga tovább. Nincs szó arra, hogy felmondanak neki. Nincs szó a külső sötétségről. Tehát itt tulajdonképpen, ha belegondolunk, lelkületek ütköznek. Máténál keményebb lelkület van. Ha nem szolgálsz Istennek, mégy a kárhozatra. Lukácsnál ez van, ha nem szolgálsz Istennek, elveszíted a csodálatos lehetőségeidet, de egy későbbi kép szerint, mint egy tűzön által azért az Isten szeretetében maradsz. Fölmérjük ezt a különbséget. Egyikben arról szól, hogy ha nem csinálod, vigyázz, mert örök kárhozat. Itt meg azt mondja, ha nem csinálsz, te veszítesz rajta. Az Isten szeretetéből nem fogsz kiesni. Tehát üres kézzel fogsz ott állni az Isten előtt. Elveszik tőled még azt a kicsit is, ami van, amivel megajándékozott az Isten. Na most testvérek, a Bibliában vannak ilyen feszültségek. Most melyiket mondta Jézus? Melyik volt a Jézus Krisztus szellemisége? Melyik volt a Krisztus lelkülete? Az, hogy ha nem, akkor örök kárhozat, vagy pedig ez, hogy ha nem, rajta vesztesz, mert mint egy tűzön által úgy fogsz éppen bemenni, megmaradsz az Isten szeretetébe. De hát miért nem csinálod? És ez azért is aktuális, mert a tegnap a leveles ládámban találtam egy borítékot, nyilván valami jehovista, buzgó atyafi dobta be, névtelen levél formájában, egy olyan fenyegető levél, sajnálom, hogy nem hoztam le most, mert érdemes lett volna elolvasni. Teri sajt, helyesírási hibákkal az, hogy felold téged, azt a 3 L-el írja felold. És szóval még a legjobb, pedig nyilván egy központi szöveget írnak le ezek nyilván, de még még azt se tudják helyesen magyarul, de hát nem ez a lényeg, hanem egy fenyegetés, hogy vigyázz, még most van idő, mert aztán az örök tűz a te osztályrészed. Egy dinamikus, magát keresztjének nevező csoport egymás után dobálja be mindenki az erőszekrényébe ezeket a fenyegető írásokat. Most én kérdezem azt, hogy tényleg ez a Jézus Krisztus lelkülete, szellemisége, hogy vigyázz, és az üdvösségre riogatással akar bekorbácsolni, kancsukával akar behajtani a üdvösségbe Jézus Krisztus. A fenyegetés a legfőbb motiváció. Most még megtérhetsz, és akkor nem esik rajtad nagy kár. Szóval itt lelkületekről van szó, testvérem, és a Biblián belül is vannak lelkületek. Ez a kánon probléma. Nem úgy van, hogy a Biblia teljesen egységes. Mert ugyanarról a Jézus, még a Jézusról is különféle tanúságtételek vannak. Az Új Szövetségben is ott az, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Hát tényleg rettenetes az élő Isten kezébe esni? Én szívesen esem az Isten kezébe. Még akkor is, hogyha nyavajás, maszatos vagyok, tökéletlen béna vagyok, akkor is inkább az Isten kezébe, mint ki az Isten kezéből. Na, tehát mondom, a Biblián belül is vannak feszültségek, csak azt akartam ezzel szemléltetni. És a kánon az igazi kulcs Jézus Krisztus, a Jézus Krisztus szelleme. Tehát még a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételeket is, hogy úgy mondjam, a Jézus szellemével kell olvasni. Na de hát mi ez a Jézus szelleme? Hát itt van a Szentléleknek a szolgálata. Senki nem mondhatja Úrnak Jézus csak a lélek által, mondja Pál. Senki nem ismerheti meg Jézus csak a lélek által. Senki nem mondhatja, mi a Jézus szelleme, csak a lélek által. És a lélek fölmagasztalja Krisztus, mint az örök isteni szeretet megtestesülését, akkor onnan kezdve a kánonon belül megtaláljuk az igazi kánont, a Jézus Krisztus. Na ez a ma esti mondani való, tehát egy kulcsa van a Bibliának, Jézus. Ha már kettő, a Weltanschauung, akkor Lutheré, és a katolikusoké is. Hitáltal, kegyelemből, de bizony a cselekedetek is kellenek hozzá. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innovattatok. Távozzatok, ti átkozottak, mert éheztem és nem adtatok ennem. Szomjaztam és nem adtatok ennem. Ez is a Jézus igazsága. Igenis, a cselekedeteknek van súlya, jelentősége, együtt van így az Isten igazsága. Hagyjuk meg a fejét.